A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, talán mások is megjegyezték már azt az ismert reklám szlogent, amely így hangzik: a legtöbb mi adható. Gyakran halljuk ezt a reklámokban, és elindítja az embernek a fantáziáját. A legtöbb, ami adható. A legtöbb, ami eladható. A legtöbb, ami megvásárolható, megvehető. A legtöbb, ami átadható. A legtöbb, ami ajándékozható. A lényeg, hogy ez a gondolat arra sarkal bennünket, hogy vásároljunk, vegyünk, és ez nekünk is jó érzés, akik vásárlunk, és még inkább akinek adunk valamit, tovább adunk. Igen, testvérek, ahogy a fiatalok szokták mondani, mobil az élet, és attól boldog, hogyha sürgünk, forgunk, adunk, veszünk, eladás, vásárlás, kereskedés, pénzforgatag vesz körül bennünket. Már a föníciaiak kitalálták ezt, és azóta gyakorolja az emberiség. A mai vasárnap egy olyan perikópa részletet fogok felolvasni az igehirdetés alapjául kijelöltetve, amely azonban egy kicsit másképp fogalmazható meg, hogy miről is szól. Ugyanígy a legtöbbről van benne szó, a legtöbbről, de nem ami adható, hanem a legtöbbről, ami kapható. A legtöbb ugyanakkor szívem szerint csupa nagybetűvel írnám, a legtöbb, ami kapható. És ezzel azt szeretném a szívünkre helyezni, hogy kapható, nem vásárolható, csak kapható. Nem lehet átruházni másra, csak kaphatjuk ki személy szerint. Nem lehet odaajándékozni másnak, csak kaphatjuk szívünk szerint, ha kívánjuk. És mi több, a legtöbb, ami kapható, mert ingyen kapható. Így hallgassuk meg Pál apostolnak néhány versét, amint azt anyaszentegyházunk a első korintusi levél második fejezetéből, a 6. verstől kezdődően a következőképpen igehirdetés alapjául kijelöl. Így folytatja levelét az apostol: a tökéletesek között mi is bölcsességet szólunk. De nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. E világ fejedelmei közül ezt senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint meg is van írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ámen. Mi ez a legtöbb, testvérek, ami kapható? A szakasz első hallása után talán feltűnt nekünk egy szó, a bölcsesség kifejezés, a szofia, amely négyszer fordul elő a kiragadott néhány versben. És már is gondolhatnánk arra, hát tényleg a bölcsesség, az Istentől való igazi bölcsesség, ez a legtöbb, amit kaphatunk. És akkor azt kell mondjam, hogy nem ez a legtöbb. Nagy dolog a bölcsesség és az Isten bölcsessége, de erre a bölcsességre sem juthatunk el magunktól. Nem iratkozhatunk be a teológiára, nem végezhetünk különböző filozófiai vagy ismeretelméleti tudományokat, amely után aztán elmondhatjuk, hogy én most már az Isten bölcsességének birtokosa vagyok. Nem ez a legtöbb, ami kapható, hanem az ige szakasznak a második felében kétszer említett lélek, a Szent Lélek, az Isten lelke, a pneuma az, ami a legtöbb, és ami csak kapható. Nem lehet megvásárolni, ahogy mondottam, nem lehet elkérni a másik embertől, nem lehet követelni, csak kapni lehet, aki hittel fordul az Istenhez. Miért a Szentlélek a legtöbb, ami kapható? Erre találhatjuk meg részben a választ a kiragadott szakaszból. Amikor is azt olvastam a 10. versben, hogy nekünk kinyilatkoztatta Isten, tudnilik, a bölcsességet a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Isten lelke Isten mélységeit vizsgálja meg. Vajon mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten lelke van Isten személyével, Isten lényegével legszorosabb kapcsolatban. És ha hozzáolvassuk a következő ki nem jelölt verset, akkor még inkább megértjük, hogy mit akar ezzel mondani az apostol. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van belül, az emberben. Egyedül az emberi lélek, amely benne lakozik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak az Isten lelke. Pál apostol nem véletlenül hozza ezt a párhuzamot az ember és lelke, Isten és lelke között. Korintusban, ebben az egykori nagy kikötővárosban, világvárosban nagyon sok szellemiség volt jelen. Sok gondolkodó, sőt, hát a görögök lévén a filozófiai iskolák is jelen voltak, és Pál apostol is egész biztos, hogy hallotta, hogy századokkal korábban már a filozófusok is elmondták, hogy az igazi bölcs életnek az a kezdete, hogy nézzél önmagadba. Legyél tisztába önmagaddal, a lelkeddel, a lelkedre figyelj, a lelkeden keresztül ismerheted meg igazán magadat. Ezért hozza a párhuzamot, hogy Istennek is van lelke, és Isten mélységeit Isten lelke ismeri legjobban. És akkor talán értjük, hogy miért mondom, hogy a legtöbb mi kapható az Isten lelke. Hiszen ha az ő lelke kapcsolatba kerül a mi lelkünkkel, akkor ismerjük meg igazán Isten. Akkor van reménységünk arra, hogy tisztán láthatunk és érthetünk Istennel kapcsolatban. Ezt nem lehet megvásárolni, ezt csak kaphatjuk, ha Isten kegyelmében részesít, és az ő lelke betölt bennünket. És az ő lelke köt bennünket az ő mélységéhez, az ő teljességéhez, szentségéhez. De nem csak ezért a legtöbb a Szentlélek, ami kapható, hanem, amelyre már utaltam is, Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. A Szentlélek a legtöbb, ami kapható, mert az Isten titokzatos bölcsességére vezethet el bennünket. Ahogy mondottam, nem ismeret, nem tudás, nem intelligencia, konciens kérdése az, hogy az Isten bölcsessége a miénk legyen. hanem a Szentlélek ajándékozhat meg minket azzal a bölcsességgel, hogy megértsünk valamit az Isten titkából. Mert Pál apostol kifejti az első fejezetben már, hogy mi is ez a bölcsesség, mi ennek a tartalma ennek a bölcsességnek. A Krisztus keresztje. A keresztről szóló beszéd, amely egy kívülálló embernek, ahogy ő mondja ezzel a szóval, badarság, bolondság. Milyen Isten az, aki keresztre adja a fiát? Hogy jössz nekünk azzal, hogy feltámadt a halálból Jézus Krisztus? Hogy magyarázod meg nekünk azt a szeretetet, amely abban nyilvánult meg, hogy kiszolgáltatta az ő fiát az emberi gyarlóságnak, gonoszságnak? Ez badarság, ez bolondság. És emberi logika szerint valóban az. Csak a lélek által, csak az Isten lelke által érthetitek meg ezt az igazságot, ezt a bölcsességet. Az Isten szeretetének a bölcsessége, az Isten szeretetének a teljessége, emberi értelemmel megmagyarázhatatlansága, hogy értünk és értett történt mindannyiunkért a megváltás, és Isten nem hagyta a kereszten, és még inkább nem hagyta a pokolban Jézus Krisztust, hanem az ő lelke által meggyőzhet bennünket, hogy feltámadt, hogy él, hogy az igéjében és a szentségben közöttünk van. Amilyen misztérium, titokzatos a bölcsesség, olyan titokzatos az úrvacsora szentsége is, testvérei. Mi beszélhetünk róla, hogy az Krisztus teste és vére, de hinni csak az fogja, aki a legtöbbet, ami kapható, megkapta. Az Isten lelkével kerülhetett kegyelmi módon kapcsolatba, juthatott hitre, és bár kenyeret lát és kenyeret ízlel, de a hit meggyőzi, a Szentlélek meggyőzi, hogy Krisztust veszem magamhoz. Bort látok és bort ízlelek, mégis a Szentlélek győzi meg az én lelkemet, hogy igen, hiszem, hogy Krisztus vérét veszem magamhoz. Krisztussal magával kerülök titokzatos, misztikus módon kapcsolatban, amit nem tudok megmagyarázni, és nem is akarok megmagyarázni. Az én Uram Krisztusom rendelte és mondta, ez az én testem, ez az én vérem, akkor az az, mert a lélek meggyőz engem. Nem azért, mert okosabb vagyok, vagy rátermettebb vagyok, hanem mert a legtöbb mi kapható az Isten lelke. Akkor leszünk hívővé, megtértetté, újjászületetté, Krisztus gyermekévé. Kedves testvérek, lehet, hogy ez egy kicsit túl elméleti, sőt, azt is merem mondani, száraz volt, amit elmondtam. Teológia, a Szentlélek titkáról, a bölcsességről és az Isten mélységéről. Váltsuk ezt apró pénzre egy kicsit. Mi akkor ennek az üzenetnek, ennek az apostoli teológiai gondolatláncolatnak az apró pénzre váltott üzenete 2014-ben, Vízkereszt utolsó vasárnapján. És akkor nem kell messzire menjünk, csak abból az apropóból, akik részben ezért is vannak most közöttünk, hogy a házasság hetének az ünneplésében mi is bekapcsolódunk. A mai nappal kezdődnek a központi alkalmak egészen a jövő vasárnapig, és akkor az ember elgondolkodik mindig a házasságnak a csodáján. Mitől más a keresztény házasság? Azzal, hogy glória van a fejünk fölött? Nincs glória a fejünk fölött. Külsőben? Külsőben sem mások vagyunk. Miben más a keresztény házasság? Abban más és abban lehet más, hogy a legtöbb mi kapható, a Szentlélek is jelen van a két ember között, és a Szentlélek, mint kohéziós erő, mint összetartó erő, tartja egymás mellett a férfit és a nőt. A keresztény házastársak semmiben sem tökéletesebbek, vagy nagyobbak, vagy kisebbek, egészségesebbek, vagy bármi mást mondhatnék, mint akik nem keresztény módon, hanem szerelem alapján szeretik egymást. Mi is a szerelem alapján szeretjük egymást, de ott lehet, jelen lehet ez a kohéziós erő, ez az összetartó erő, a legtöbb, ami kapható, a Szentlélek, aki megtanít bennünket megbocsátani. Megtanít bennünket egymást elfogadni úgy, ahogy a másikat Isten nekem ajándékozta. Megtanít engem együtt örülni a másikkal. Ha neki öröme van, akkor nem irigykedek, hanem az olyan, mintha velem történt volna. A Szentlélek megtanít arra, hogy tudjak együtt sírni a másikkal. Nem elhagyom, ha baja van, ha problémája van, ha betegsége van, ha tövis adatott a testébe. Odébb állok és megyek a könnyebb úton. A Szentlélek megadhatja, hogy akkor is mellette vagyok. Jóban és rosszban, egészségben és betegségben, ettől más, ettől lehet más a keresztény házasság. A legtöbb mi kapható, ha két ember megkapja a Szentlélek ajándékát külön-külön, és azután a Szentlélek ajándékán keresztül egymáshoz is még forróbban tartoznak a földi életük végéig. Nem azért, mert jobban tudnak szeretni, nem azért, mert nem haragosak, vagy nem buknak el, vagy nincsenek hibáik, hogy ne lennének. De a Szentlélek, a legtöbb mi kapható, összetudja őket tartani egy életen át. Befejezem a mondandómat, testvérek. Biblia olvasók közül sokszor jönnek a lelkészhez azzal a kérdéssel, hogy Jézusnak van egy nagyon érdekes mondata, amikor például Lukács evangéliumában buzdít bennünket a vallástételre, a bizonyságtételre, a hitvallásra, hogy azt hogyan tegyük, és most felolvasom ezt a nagyon elgondolkodtató mondatot, és talán az apostoli gondolatsor után valami megvilágosodhat bennünk, hogy Pál apostol akkor valószínűleg ezt Jézustól tanulta, amiről tanúságot tett, és nem véletlenül beszélt arról, amiről beszélt. Hogy is van ez az érdekes mondat Jézustól? Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik. De aki a Szent Lelket káromolja, annak az nem bocsáttatik meg. A legtöbb mi kapható? Az Isten Szent Lelke, a Szentlélek ajándéka. Ámen. Imádkozzunk. Szerető mennyei Atyánk, köszönjük neked az apostoli bizonyságtételt. Köszönjük, hogy Pál apostol valóban egy pálforduláson esett át, a Szentlélek által ragadtad meg őt, és juttattad Krisztus hitre, és láthatta a megdicsőült Krisztust, aki megállította őt ott a damaszkuszi úton. Urunk Istenünk, engedd meg, hogy mi is újra meg újra imádkozhassunk a te lelkedért, a te Szent Lelkedért. Sőt, megmerjük szólítani őt. Jövel, Szentlélek, Úristen, áldva szállj le ránk. Köszönjük, ha lelkünket már megragadtad. Köszönjük, ha életünkben újra meg újra tapasztalhatjuk a te vezetésedet, jelenlétedet. Köszönjük, ha rajtad keresztül Isten mélységétből is valamit megérthetünk. Köszönjük, ha hihetünk abban, hogy feltámadott Urunk van, és hihetjük a feltámadást általad. Köszönjük az úrvacsora titkát is, hogy az úrvacsora jegyeiben Krisztussal magával kerülhetünk közösségbe. Jövel, Szentlélek, Úristen, Krisztus hitre vezess bennünket. Jövel, Szentlélek, Úristen, áld meg a mi kelenföldi gyülekezetünket is, hogy Jézus Krisztus állhasson a középpontban, hogy a te erőd, lelki erőd vezessen bennünket megbocsátásra, megtérésre, újjászületésre, hogy tudjunk néked tetsző módon szolgálni és végezni azt, amit reánk bíztál. Jövel, Szentlélek, Úristen, áldva szállj le ránk. Ámen. Az örökkévaló királynak, a láthatatlan, halhatatlan, egyedül bölcs Istennek, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás az Anyaszent Egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az 479-es számú éneket keressük ki. Ezt házasságkötés alkalmával szokták énekelni. Az első verset fogjuk elénekelni, és utána kérném azokat a házaspárokat, illetve özvegyeket is bátorítok, vagy akik csak egyedül tudtak eljönni, de lélekben szeretnék megerősíteni házassági szövetségüket, hogy az énekvers után, ahogy szoktuk ezt már tavalyi években is, ide az oltártérbe legyenek szívesek kijönni, és egy-egy áldás mondásával erősítjük meg a házassági szövetséget. Tehát az özvegy testvérek is, akik gondolják, ne érezzék kiszorítva magukat, hogy ők nekik már nem él a házastársuk, vagy akinek beteg a házastár, vagy akadályoztató van, de ő is szeretne, őket is hívjuk szeretettel. Énekeljük akkor a 479-es számú ének első versét.